Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a múlt héten lezártunk a Biblia világa című sorozatban egy hosszabb témát a Szentírás megértésének személyes, avagy alanyi feltételeiről. Ezt lezártuk, és ma újabb témakört kezdünk a Biblia emberképéről. Micsoda az ember? Kérdezi a 8. Zsoltár írója Istentől, és ugyan ki más is adhatna feleletet neki. Micsoda az ember, mi a lényege, milyen természettel teremtette az Úr, és mivé lett ez a természet a bűn rombolása miatt? Mindezek a kérdések ott vannak a 8. Zsoltár kérdésében, Isten pedig válaszol. Válaszait a Biblia tárja elénk, mert az Úr végtelenül jobban ismeri az embert, minket, mint amit mi saját magunkról gondolunk. A János evangélium 2. fejezet 25. versében pedig Jézusról olvassuk. Tudta, mi lakik az emberben. Ami a lényeget illeti, Isten sokkal többet tud az emberről, még annál is, mint amit a mai embertudományok mondhatnak, és főleg mást tud róla. Az embertudományok eredményei pedig akkor igazak, hasznosak és építőek, hogyha kiindulási alapjuknak Isten emberről szóló kijelentéseit tekintik. Amit a Biblia elmond az ember eredetéről, lényegéről, rendeltetéséről, lelki, testi felépítéséről, pszichológiai sajátosságairól, ez olyan ismeret, amit feltétlenül tudnunk kell, de amit mi puszta értelmünkkel nem tudunk kikutatni. Csak Isten ismeri, és csak ő nyilatkoztathatja ki ezeket. Mielőtt elmerülnénk a téma részleteiben, kezdjük a 63. Zsoltár egyetlen egy versével, a másodikkal. Isten, én Istenem, pirkadatkor már téged kereslek, rád szomjazik a lelkem, utánad sóvárog a testem, kiaszott, elepett, víztelen vidéken. A Zsoltárt az első vers szerint akkor szerezte Dávid, amikor Júda pusztájában tartózkodott, a Szentföldnek ezen a vízben akkor is, és ma még inkább, rendkívül szegény, sivatagos részén, kiaszott, elepett, víztelen vidéken. Mégsem csak a fizikai vízről beszél. Az éltető víz, mint a Szentírásban sokszor, Isten jelenlétének, életének, éltető lelkének a jelképe itt. Ezután sóvárog a zsoltáros egész lénye, nem csak a lelke, a teste is. Olyan szomjúság, amit nem tud eloltani semmilyen földi dolog, a világ, a környezet, a társadalom, a kultúra. És ezek mind bizonyos értelemben Júda pusztája. Mert a puszta is jelkép a Zsoltárban, a világ, a minket körülvevő környezet, a társadalom jelképe, földi környezetünk jelképe, ahol élünk és másokkal együtt dolgozunk. Pusztaság, sivatag, annyiban, mert hogy nem képes eloltani az embernek azt a szomjúságát, amiről a Zsoltáros beszél. Semmi, ami ebben a világban van, nem ad igazi megelégedést, beteljesülést, sőt, nagyon sokszor éppen az ellenkezőjét adja ennek a világ. Az ember társadalmi lény, mondták az ókori bölcsek, homo politicus, poliszt, vagyis államot alkotó lény, csak társadalomban, társas viszonyok szövedékébe ágyazva képes élni. Ez persze igaz, de féligazság. A teljes igazság ebben a 64-es Zsoltárban van. Az embernek, még mielőtt társas lény lenne, Isten a társasága, őt keresi, rászomjazik, őt sóvárogja, teste, lelke, egész lénye. És ha ezt a szomját nem tudja eloltani, betölteni, akkor társas lényként is csak felemás marad, fél életet él. Az apostolok cselekedetei 17. fejezetében Pál apostol ugyanezt mondja az aténieknek másképpen. Az emberek célja, mondja, az, hogy keressék Istent, és meg is találják, hiszen nincsen messze egyikünktől sem, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Vagyis az embert az Isten kapcsolat határozza meg minden szinten, mondja itt Pál. Meghatározza már a pőre puszta fizikai létezését. Benne vagyunk. meghatározza a testi biológiai életét, a bioszát, amiről a múltkor volt szó. Benne mozgunk. És végül meghatározza az igazi, a biológiainál magasabb, lelki, szellemi, kiteljesedett életét, a zoét, amit a Biblia egyedül tart méltónak, hogy életnek nevezze. Benne élünk. Mindent összevetve Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, tehát minden szinten. Hogy keressék Istent és meg is találják, ennek a célnak az érdekében tervelte ki és határozta meg Isten az ember minden dolgát, írja Pál ugyanitt az apostolok cselekedeteiben, az aténi beszédben. Tehát minden dolgát. Először kinek-kinek az itt lakását mondja, földi életének terét, idejét, körülményeit. Másodszor megtervezte Isten az ember társas kapcsolatainak a rendjét, legfőképpen a házasságét, és úgy rendelte, hogy a kapcsolatok ő benne nyerjék el végső értelmüket, és így is lett, mert amely társas kapcsolatban nincs jelen valamiképpen Isten, az vagy érdektelen, vagy előbb-utóbb elviselhetetlen pokollá válik. És harmadszor nem csak életünk külső közegét, terét, idejét, körülményeit, és nem is csak a kapcsolatok rendjét, hanem magát, az ember természetét, belső szerkezetét és külső testi felépítését is. És ez az, amiről a mostani sorozat elsősorban szól, az ember természete. Szóval ezt is olyannak alkotta meg Isten, hogy az egész emberi lény, teste, lelke úgy, ahogy van, alkalmas legyen erre a célra. Bűnbeesés előtti állapotában, illetve majd újjászületett, megtért, megigazult állapotában alkalmas legyen az Isten jelenlétében való életre, és a bűn után pedig arra, hogy keresse Istent és meg is találja, ahogy Pál mondja. Tehát evégből lett az ember mindenestül. A lelke, a szelleme maximálisan ezt szolgálja, a teste is. Erre lett alkotva a belső testrészei és külső testrészei, meg a személyiség középpontja, a szív, minden. Így nézett ki tehát a terv. Az Úr önmagával való kapcsolatra alkalmasnak teremtette az embert a legparányibb részletéig, a körme hegyéig. Ezért, ha most a Biblia emberképéről beszélünk ebben a sorozatban, azt nem tehetjük öncélúan, hanem ezt a hátteret, Istennek ezt a célját kell mindig szem előtt tartani, és én szeretném is ezt tenni, bármilyen sokfelé ágazunk is majd el a részletekben. A Biblia emberképéről szóló kijelentéseiről először általánosságban szeretnék valamit mondani. Az egyik, hogy a bibliai embertan lényeges pontokon eltér a többi gondolatrendszerek, filozófiák és más vallások emberfelfogásától. Egészen egyedülálló tanítás. A második pedig, hogy rengeteg sok kijelentés tartozik ide a témához, ám ezek lényegében mind egyazon, ugyanazon közös szemléleti alapon nyugszanak, mégpedig a Biblia világképén. A Biblia világképe. Itt meg kell különböztetni két dolgot. Vannak ebben korhoz kötött, a korabeli ismereteket tükröző elemek, mint például, hogy a föld lapos korong, az ég szilárd boltozat, rajta vannak rögzítve az égi testek, meg aztán vannak alsó vizek és felső vizek, stb. Stb. Ezek nem képezik hitnek a tárgyát. Határozottan meg kell különböztetni tőlük a bibliai világkép szemléleti alapját, ami viszont időtálló, amit Isten nyilatkoztatott ki, és mindig érvényben marad. És természetesen ez a szemléleti alap nem pedig a korhoz kötött elemek, hanem ez a szemléleti alap alkotja az emberképnek a bázisát is. Nos hát ma erről, a bibliai emberkép alapjáról, a bibliai világképről lesz szó. És hát jó messziről kell kezdenünk. Már a teremtéstörténet első mondata kifejezi azt a meggyőződést, hogy a világ valami egységes, egész. Első mondat, teremtéskönyv. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és földet. Ez a menny és föld a héber írásban sajátos kapcsoló jelekkel egyetlen beszéd egységgé van összeforrasztva, szinte egy szó. Mert a bibliai szemléletben a menny és a föld egyetlen összetartozó egység, és a teremtés elbeszélése ezzel, az egésszel kezdődik, majd azt bontják ki, részletezik az egyes napok, a teremtés fázisai. A mennyet és földet teremtette Isten, vagyis részletesebben, első napon a világosságot, másodikon a szilárd boltozatot, negyediken az égi testeket, hatodikon, és így tovább, röviden, az egész mennyet és földet, mint egységet teremtette. Mit jelent ez? Földet, ezt értjük. A menny szó viszont nem eget, égboltot vagy boltozatot jelent, amelyet térbeli, valahol a fejünk fölött lévő mennyezetnek gondoltak a régiek. Hát nem ez a menny, hiszen az ég boltozat teremtésére ugyebár csak a második nap került sor. Legyen mennyezet a vizek között, mely elválasztja az alsó vizeket a felső vizektől. Hatodik vers. Tehát a menny az nem ez, az valami más. A menny a láthatatlan spirituális szellemi létezők összefoglaló neve vagy jelképe. Csodálatos egybecsengés. A mi hitvallásunk is így érti a teremtéskönyv első versét. Ugyan ezekkel a szavakkal mondjuk. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, és most figyeljünk, mennek és földnek, azaz minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Íme a menny és föld a hitvallásban is minden láthatónak és láthatatlannak az összefoglaló neve, anyagi és szellemi világ egysége a menny és föld. És ezt az egységes egészet, na ezt teremtette az Úristen, a látható anyagi valóság, meg a láthatatlan szellemi valóság egységes egészét. Hát ez a Biblia világképének az alapja. Menny és föld, anyagi és szellemi, láthatók és láthatatlanok egységet alkotnak. Enélkül a Szentírás emberképét nem tudjuk megérteni teljes mélységében, ám bár mást se nagyon. Mert például rögtön az istenség felfogása ezzel szorosan összefügg. Ez a zsidó-keresztény istenkép pedig megint egészen különleges, példátlan a vallások történetében. Ismét a misére hivatkozom. Figyeljük meg, hogy milyen szépen igazodik a mise szanktusza a hitvalláshoz. Hitvallás azt mondja, hiszek mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Szanktus azt mondja, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség Ura Istene dicsőséget betölti a mennyet és földet. Igaz? Megint ez a menny és föld. Az anyagi és szellemi világot, mint egységet tölti be dicsőségével, Isten jelenlétével. Ezt mondjuk a misében, méghozzá nagymerészen megváltoztatva Izaiás próféta szavait, aki még ezt írta, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Izaiás 6:3. Tehát ő még csak a földet. No most. A mise szanktusza Izaiás alapján a zsidó és keresztény hit legdöbbenetesebb csodáját mondja ki itt. Döbbenetes. Mit is mond? Isten szent. E szó első értelmében, vagyis egészen más, mint a világ, elválasztott, elkülönül a világtól teljes egészében. Ezért mondjuk háromszor. Szent, szent, szent. No, de miközben elkülönül, egészen más, mégis képes teljességgel betölteni ugyanezt a világot, az egységes anyag és szellem világot, a mennyet és földet. Betölti, hat rá, méghozzá dicsőségesen, teremtői dicsősége mutatkozik meg a világban. Így van a Zsoltár könyvben is, az Isten ismeretnek ebben a kincses tárában, 103. Zsoltár 19. Az Úr ugyan a mennyekbe helyezte trónusát, vagyis szellemi lény, ám de uralkodása mindenre kihat. Hogy lehet ez? Hogy tudja Isten ezt a kettőt egyszerre? Döbbenetes, emberileg elképesztő gondolat maga a csoda. Mert? Miért mondom ezt? Mert az Ószövetséggel nagyjából egykorú pogány, görög gondolkodás pontosan ezt a két dolgot nem bírta összeegyeztetni az istenségben. Az istenekről két gyökeresen eltérő és össze nem barátkoztatható elgondolás élt a görögökben. Az egyik szerint az istenek a világban benne élő és munkálkodó titokzatos erők, idegen szóval az istenek immanensek. A másik ellenkező elgondolás azt tanította, hogy az istenek teljességgel kívül állnak a világon, túllépik azt, idegen szóval transzcendensek. Másik világban élnek, és erre a földi világra nincs, és nem is lehet, semmi hatásuk. Fölösleges az embernek törődni velük, mert az istenek se törődnek ővele. Tehát volt ez a két gondolat, és sehogy se voltak összeegyeztethetők. Egyedül a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás tudja összeegyeztetni őket, amikor azt tanítja, hogy Isten képes egyszerre mindkettőre, tökéletesen kívül áll a világon, szent-szent-szent, ugyanakkor teljességgel áthatja jelenlétével ugyanezt a világot. Ezt mondja Izaiás, ezt mondjuk mi is, a mise szanktuszában. Isten háromszor szent, vagyis egész más, mint a világ. Mégis tökéletesen jelen van abban. Nem csak jelen van, de sőt, betölti, és dicsőségével tölti be a világot. Hát hatalmas tudás. Isten azt az egységes, anyagi és szellemi világ mindenséget, amit teremtett, azt be is tölti dicsőségével. Na most, a két tanítás, tehát az anyagi és szellemi létezők egységén alapuló világkép, plusz ez az istenkép, a világtól tökéletesen elkülönülő, egyszer s mint azt betöltő istenképe, szorosan össze is függ. Mert hogyha a világ ilyen anyagi és szellemi egysége, akkor Isten sem teheti, hogy a világnak úgymond csak a szellemi felében legyen jelen képtelenség, hanem az egészben, az egységes világban van. Kivételes gondolat ez a vallások történetében. Persze, hogy kivételes, hiszen egyedül Isten tudja magáról azt, hogy ő ilyen. És mi pedig csak akkor tudhatjuk ezt, hogyha Isten megmondja nekünk, kinyilatkoztatja ezt. Meg is tette a Bibliában. No, akkor teszünk egy újabb lépést. Ha a teremtett világ ilyen, anyagi, látható valóság, és láthatatlan szellemi valóság egysége, akkor ennek a kettőnek, szelleminek és anyaginak, hát ugye illene valamilyen viszonyban is lenniük egymással. Igen, vannak is, és a Biblia meg is mondja, hogy hierarchikus viszonyban vannak. Mert zsidó levél, 11. vers, mert a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. A láthatók az anyagvilág, a láthatatlanokból szellemi világ álltak elő. Elképesztő kinyilatkoztatás. A láthatók a dolgok, amiket látunk, érzékelünk, azok valamilyen láthatatlanokból lettek. Nagy titok ez. A szerző, tehát a zsidó levél szerzője előbb a 11. fejezet első versében a hit meghatározását adja. Most csak az egyik felét idézem. Azt mondja, a hit a nem láthatókról való meggyőződés. A hit ezeknek a nem látható dolgoknak a létéről való meggyőződés, bizonyosság, hogy e láthatatlan spirituális szellemi dolgok léteznek. A hit nem csak annyi, hogy az egy láthatatlan Isten létéről vagyok én meggyőződve, mert akkor ez a drága szerző egyes számot írt volna. Hanem a szellemi, spirituális dolgok létezéséről való meggyőződés. Na, az a hit. És pedig mondja, Azért kell hinni a láthatatlanoknak a létezésében, logikus és észszerű okból, mert a dolog úgy áll, hogy az, amit látunk, a láthatók, pontosan ezekből a láthatatlanokból, a szellemi dolgokból álltak elő, belőlük lettek. És akkor pedig az a rendes dolog, hogy a láthatatlan szellemi valóságok az elsődlegesek. Azért, mert ők a látható valóságoknak a forrásai, és nem pedig len megfordítva. Röviden, a Biblia tanítja, hogy léteznek láthatatlan szellemi valóságok, és ezek a láthatók létének az okai forrásai. Most megint tovább lépünk, mert ha ez így van, akkor a látható valóságok szükségképpen hasonlítanak is valami titokzatos módon a láthatatlanokra, a szellemiekre, hiszen tőlük nyerik a létüket. Hasonlítanak létük okára, forrására, valahogyan tükrözik azokat. Titokzatos módon nem kézzel fogható, szemmel látható anyagi hasonlóság ez, és mégis hasonlóság. És ennek az ismerete nélkül, hogy van ilyen hasonlóság, ennek az ismerete nélkül biztosan állíthatom, hogy nincs helyes megértés. Nem csak a hitnek a bibliai fogalmát nem érthetjük meg, hogy a hit a nem láthatókról való meggyőződés, hanem a Biblia képeit, metaforáit, jelképeit sem érthetjük meg, mert ezek mögött is a Bibliának ez az alapkijelentése áll, hogy bizony a láthatók a láthatatlanokból lettek. Létüket a láthatatlanoknak köszönhetik. Az első keresztények, akik közel álltak ehhez a szemlélethez, mert volt nekik még érzékük a misztérium iránt, ők ezt nagyon jól tudták. Azért beszéltek folyton arról, hogy egyes földi események és jelenségek, vagy a földi életről vett hasonlatok, vagy Jézus példabeszédei, ezek a mennyei szellemi világra mutatnak. Hogy a szellemi világ valamilyen szinten megismerhető az anyagi világ látható jeleiből, és megfordítva a látható földi világ berendezkedése, bútorzata, ez mennyei előképek nyomán azok hasonlatosságára jött létre. Összefoglalva, az anyagi látható valóságok láthatatlan szellemiekből erednek, ezért valamilyen értelemben hasonlítanak rájuk. Ez azt jelenti, hogy az anyagvilág eredetileg a teremtéskor Isten arcú volt. És az ember különösen az volt, mert magán viselte ennek az egésznek, a menny és föld urának képét és hasonlatosságát. Ő is úr volt, a látható világnak az ura. A munka pedig, amit Isten rábízott a teremtéskor, hogy uralma alá hajtsa, őrizze és mivelje a látható világot, ez a munka szintén az isteni munkálkodásnak egyfajta szellemi hasonmása. A bűnnel azonban az eredetileg Isten arcú világ, és nem csak az ember, hanem az egész világ, minden vonatkozásban elromlott. Isten arcúsága elhomályosodott. Erre Isten egy népet választott ki, hogy az vigye tovább ezt a hasonlóságot, a láthatók és a láthatatlanok, az anyagi világ és a szellemi világ közti hasonlóságot. Szintén minden téren, minden térre terjedjen ki ez a hasonlóság. Például úgy akarta Isten, hogy a bűn után legalább ez a választott nép, ennek a városa hasonlítson valami szellemi módon a mennyei városra. Szent sátora, temploma, szentélye, hasonlítson a mennyei sátorra, templomra és szentélyre. Társadalma, társadalmi, állami, jogi és egyéb intézményei hasonlítsanak a mennyei uralmi formákra, és végül maga a nép mutasson szellemi mennyei isteni tulajdonságokat. Tehát mindenben legyen ez a hasonlatosság, és különösen két dologban akarta ezt a hasonlóságot Isten. A szentségben, ezt értjük, legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. És még a szabbat, a szombat megtartásában. Miért? Döbbenetes dolog ez. És innen folytatjuk majd a jövő héten. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Amen.